Megtartotta alakuló közgyűlését a Tiszántúli Református Egyházkerület újonnan megválasztott közgyűlése január 30-án. Az ülést a koronavírus járvány miatt videokonferencia formájában tartották meg. A 9 egyházmegye online csatlakozott az egyházkerületi helyszínhez, így 12 külön teremben valósult meg az alkalom 123 alkotótag bekapcsolódásával. Világi főedzővé Fazekas Gergely Tamás presbitert, a Debreceni Egyetem habilitált egyetemi docensét, intézetvezetőt választották meg. Az egyházi szolgálatának kezdetéről, a felkérésről, a hitéletéről és az egyházmai szerepéről kérdezte Szirák Sára.
Hogyan fogadta a jelölést a világi főedző pozícióra, státuszra, szolgálatra?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Nagy meglepetéssel, illetve nagy örömmel is fogadtam, és valóban megtiszteltetésnek tekintem a világi főjegyzői szolgálatot. Püspök úrral régóta dolgoztunk már együtt, illetve sokat segítettem már az egyházkerületi vezetésnek az utóbbi években. Talán a érdeklődésemből, munkámból kifolyólag, én ugye az egyetemen tanítok, Debreceni Egyetemen, és a reformáció történetével, reformáció irodalom és művelődés történetével foglalkozom, és talán emiatt már évekkel ezelőtt, 10-es évek közepén, 14 körül vontak be az Egyházkerület Reformáció Emlékbizottságába, ugye akkor készültünk az 500 éves évfordulóra, és az Országos Reformációs Emlékbizottság tudományos munkacsoportjában is részt vettem, hogy ott az egyház és a világintézmények között kellett kapcsolattartás, tudományos szempontból engem csak ügyből érdekelt a dolog, szóval régóta már bekapcsolódtam ebbe, és püspök úr ismerte a ilyen típusú munkáimat, informális kapcsolatban is voltunk természetesen, de ezzel együtt meglepett, mert tudta rólam, hogy én meglehetősen kritikus alkat vagyok, de talán azt is tudta rólam, hogy korán sem konfliktus kereső, hanem sokkal inkább kompromisszum kereső vagyok, merem ugyan fogalmazni a véleményemet, mint magammal szemben, mint pedig hogyha nem értek egyet valamivel, és ezt ő is tapasztalta, de azt is talán tapasztalta, hogy utána a megoldást, vagy közösen keresünk a megoldást, ezzel együtt, vagy éppen emiatt talán nagyon meglepett, de nagyon meg is tisztelt azzal, hogy bízik abban, hogy egy ilyen jelentőségteljes feladatot közösen el tudunk látni, és a megoldást keressük, illetve Krisztus ügyét munkáljuk, mert azt gondolom, hogy a körletvezetésnek feladata, hogy segítséget adjon abban a lelkészteknek és a világiaknak, tehát a gyülekezeteknek, hiszen is abban hiszem, hogy gyülekezetekben él az egyház, ehhez tovább koordinálva, segítve ezeket a gyülekezeteket, ötösen kormányozzuk az egyház hajóját.
Közgyűlésen hogyan történt a fogadalomtétel?
Közgyűlésen ugye nagyon megtisztelő volt, mert a magát a fogadalmat a püspök úr mondta előre. Ugye neki őt már nem kellett föleskedni, hiszen már a második ciklusát kezdi, de mind a világi főgondnok, mind a világi főjegyző, azaz magam, és hát az újonnan megválasztott, illetve hát a püspök úr által először kijelölt, és utána a megválasztott egyházi főjegyző, vagyis püspök helyettes, valamint a fő tanácsos, ez esetben négyen tettünk fogadalmat a kerület közössége előtt, de hát különös volt, mert ugye 10 helyszínen zajlott ez a választási folyamat, hiszen nem csak minket a választottak, meg pontosabban hagyták jóvá a egyházmegyék a püspök úr jelölését, hanem számos más tisztségviselőt is most választott a kerület, így a zsinatban a kerületi képviseletet is, ez számos tisztség most választotta meg a kerület küldöttsége, amely 133 tagból állt, de ez a 133 tag 12 helyszínen találkozott, és hát a technikának köszönhetően nagy Zoom konferencián vettünk részt, egymást a tévéképernyőn, osztott képernyőjén látva, és így kommunikálva és egymással hanggal is, és képpel is. Úgyhogy így történt a választás. Testi jelenléttel 10-12 ember előtt tettünk fogadalmat, de valójában 120-130 ember előtt tettünk fogadalmat. Ilyen még nem volt az egyház történetben. Nyilván nagyon messzire nem ismertünk vissza, mert korábban pláne nem lehetett volna, de ez a technikai adottság azt hiszem akár 5-10 évvel ezelőtt sem biztos, hogy megvalósulhatott volna. Most a járványhelyzet miatt volt ez a sajátossága, de mégis valamiféle intimitás, bensőséges véget adott a dolognak, hogy ott néhányan tudtunk összegyűlni, és azt is tudtuk, láttuk, hogy mások itt folyamatosan kapcsolatban vannak velünk és egymással.
És melyek azok a főbb célok, amelyeket kitűzött maga elé, hogy szeretné megvalósítani, mint világi főjegyző?
Ugye egyrészt nekem nyilván saját gondolataim, ötleteim vannak, voltak a korábbi években, én ezeket néhány fórumon elmondtam, gyülekezeti fórumon elsősorban, mert hogy én a Debrecen Nagyerdői Református Egyházközség presbitere vagyok, én már harmadik ciklus óta, de egyház, megyei egyház kerületi szinten is, most már tartottam ezt több helyen írásban, előadás formájában elmondani. Másrészt pedig nyilván ez találkozik erősen a egyház kerületünk vezetésének gondolataival, püspök úrnak, főgondnok úrnak, egyházi főjegyző úrnak a gondolataival, és ezért azt hiszem és azt remélem, hogy ezek megvalósíthatók, és hát magát a bizalmat is ezzel szeretném meghálálni, mert a fő célom valóban az nagyon egyszerűnek tűnt, de mégiscsak nem biztos, hogy a gyakorlatban úgy működik, hogy a lelkészek és a világiak együtt munkálkodása legfontosabb. Ha már ezt a kerület vezetésében meg tudjuk mutatni, akkor hitelesen tudunk erről beszélni, hiszen az egész egyházunk így kell, hogy működjék. A gyülekezetekben él az egyház, de a gyülekezetek is a lelkészek és világiak vezetésén múlik. Mindig ketten írnak alá mindent, a gondnok és a lelkész, nincsen egyéni lelkészi döntés. Tudjuk, hogy elvileg sok helyen, gyakorlatban mégis olyan, mintha a lelkész döntene, vagy a gyakorlatban olyan, mintha a presbiterek vagy a gondnok szorítaná sarokba a lelkészt. Én azt gondolom, hogy Krisztus Egyházának missziós szolgálatában és az evangélium terjesztésében alapvető eszköz az, hogy a lelkészek és a világiak kölcsönös bizalmon alapuló egymásért és a közösséget, felelősséget vállalni tudó együttmunkálkodása történik. És ha lehet, akkor mindez derűsen és alázatosan, kitartóan és távlatosan, ahogy azt a rövid programomban vagy gondolatmenetemben megfogalmaztam, és azt körbe küldjük a egyházkerület választóinak. Tehát ez a fajta elhivatottság és ez a fajta feladat lehet, hogy különbözik bizonyos szempontból a lelkészek és a világiak között, de mégiscsak mindannyian a Krisztus egyházáért dolgozunk, és ez esetben nincsen kétféle egyháztagság. Tehát nincs külön egyháza a lelkészeknek és a világiaknak, hanem egy egyház van, a Krisztus egyháza. Nem nagy felismeréshez mondhatom, de a valójában úgy tűnik, mintha a gyakorlatban nem mindig működne ekképpen. És valahogy ez az egyházi együttmunkálkodás az, ami nekem szinte fogalomként megmaradt, vagy berögződött, és szeretnék is ragaszkodni hozzá, és hát ugye, mint irodalomtörténész, szeretem az irodalomból, a történetből venni a példát, akár idézetet is, és ez esetben egy ugyan református, de nem lelkészi személytől venném a példát, a Kemény János, Báró Kemény János, volt persze erdélyi fejedelem is, 17. században, de én a 20. századi írót emlegetném, erdélyi írót, akiről ugye tudjuk, vagy még jobban azt tudjuk, hogy irodalomszervező volt. Ugye ő volt az, aki a Trianon után a kisebbségi irodalom mozgatórugója volt, és a marosvécsi kastélyában szervezte meg az erdélyi helikon körét, összekapcsolva sokféle gondolkodású erdélyi írót, hozzáteszem románokat is. És erről már programszerűen azt vallotta, amire én is bíztatom magunkat egyházi vonatkozásban, hogy a világiak és a lelkészek együttműködését tekintve talán úgy lehetne élni, amit ő mond, hogy emeljük egymás vállaira közös gondjainkat. Emeljük egymás vállaira közös gondjainkat. Nekem az olyan szépen hangzik, azt hiszem, hogy ha ez sikerül, akkor jó reménységgel lehetünk, hogy az Úristen is megáldja az együttmunkálkodásunkban.
Röviden foglalja össze gondolatait azzal kapcsolatban, hogyha meg kellene fogalmazni, hogy az egyház, a református egyház feladata mi lehet ma, akkor mit mondana, akár a koronavírus járvány tükrében is?
Egyrészt magát a működést, a gyakorlatot azért hangsúlyoztam az egyháziak és világiak együttműködésében, mert már ez a látszólag apró cél, de én hangsúlyozom, eszközként emlegetném, mert a cél az mégiscsak a Krisztus evangéliumának terjedése, terjesztése, a jó hír hitele és a reménység adása. De az, hogy ezt elérjük, én azt gondolom, hogy kis lépéseket kell tenni, és ebben a gyülekezeti tagoknak, nekünk is, világi gyülekezeti tagoknak meg kell mutatnunk, hogy a lelkipásztorainkhoz hasonlóan ugyanakkor a felelősségünknek. A hitünkkel, az időnkkel, az elköteleződésünkkel, a szaktudásunkkal kell szolgálnunk az egyházat. És hát azt gondolom, és így már megint csak a cél felé tudunk elmozdulni, mert ezeket mégiscsak mind eszköznek tartjuk, már nagyon fontos eszköznek, de hogy itt az is látszik befelé is és kifelé is, tehát az egyházon belülre és kifelé, bár én nagyon-nagyon vékonynak érzem ezt a határt, és nem is szeretem igazán elkülöníteni. Tehát, hogy nem csak a püspökeinkről és a lelkészeinkről vehetjük le a terhek egy részét, hanem a látható egyház, ugye, a földön kiábrázol egyház szuverenitását is meg tudjuk mutatni. És akkor itt a hitelesség kérdése merül föl. Tehát ezáltal, ha ilyenfajta nagyon kollegiális együttműködést tudunk megjeleníteni gyülekezeti szinten is, egyházmegyei szinten is, egyházkerületi szinten és a zsinat szintjén, akkor a hitelesebben mutathatjuk fel az egyház Krisztus alárendeltségét, ami azt is jelenti, hogy a földi hatalmaktól való függetlenségét, szabadságát, önállóságát mondjuk ki. Ez is fontos, és még persze még ez mindig csak valamiféle közelinek tűnő cél, bár nem könnyű elér, de mégiscsak közelinek tűnő cél, de ez a fajta bizalom és hitelesség segítheti egyrészt a a szorosabb belső körben, vagy magukat annak tartó gyülekezeti tagok számára a komfortosságot. Abban az értelemben komfortosságot, hogy nem kell konfliktusba kerülni az egyház vezetése, mert hasonlóan gondolkodik, mint ő. Hasonlóan gondolkodik az egyház önállóságáról, és hasonlóan gondolkodik arról, hogy a lelkészeknek és a világiaknak egyforma szavuk és egyforma döntésük van mindebben. Még egyszer hangsúlyozom, ez nem ugyanaz a felelősségi terület, hiszen a tanító pozíció, a prédikátor és profétai pozíció igenis a fölszentelt lelkészek és igenis a tanult lelkészeké. De ezekben is sok mindenben tudjuk segíteni a lelkészeket, mi világiak, akár még ezeken a területeken is, bár nekünk szerintem nem ez az elsődleges. Viszont a felelősségvállalásnak más területeiben meg ez a fajta kollegiális egymás segítő együttműködés igenis működőképes, és hát ha ezzel hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy felszabadítsuk egy kicsit a gondolkodást, szabadságot adjunk. Most én itt a szószoros értelemben ne nyomás alatt érezzék magukat a lelkészek, ne szorongjanak, egy óriási teher van a gyülekezet vezetésében már önmagában is egy lelkészen. De hogyha intézményeket kell még vezetnie, és az anyagiak, és a pályáztatás, és most itt nem csak az, hogy ennyi dolggal egyszerre nem lehet foglalkozni egy kvázi csúcsvezetőnek, pedig még csak egy gyülekezetről beszélünk, és mégis szinte egy csúcsvezetői szinten van, hanem ugye a kísértések is nagyok. Anyagi kísértés, erkölcsi kísértés, családi vonatkozásban ennek nagyon negatív hatásai lehetnek, tehát igenis nagyobb szerepet, nagyobb felelősséget kell vállalni nekünk világiaknak. Az ilyenfajta gyülekezetekben legalábbis, ahol akkor a apparátussal működik valami, de én mindig azzal biztatom a kisebb gyülekezeteket, a kisebb falvakat, vagy akár bizonyos városokban olyan gyülekezet, amely nem vállal ennyi feladatot, hogy akkor is be lehet vonni a világiakat, hogyha azt gondoljuk, hogy nincsen egy magasan kvalifikált jogász, közgazdász, bölcsész, menedzser, vagy akárki a környezetükben, mert hogy a saját családjukért akkor is felelősséget vállal, az állatokat megeteti, a gyerekeinek enni ad, a házastársával megpróbál viszonylag normális viszonyt kialakítani, a munkahelyén helytállni, vagy a földön helytállni, vagy a kiskertben helytállni, és ez egyfajta felelősség a saját kapuj belül, a saját portáján biztos, hogy felelősséget vállal, akkor ezt a felelősséget képes érvényesíteni a gyülekezetben is bárki, és ha még emellé oda teszik a másik. Hát szenvedélyemet mondom így az imádkozó egyház gondolatát, az Ecclesia Orans gondolatát, akkor talán mindenki el tudja látni, is, hogyha nincs a szaktudása. A szaktudást meg lehet venni pénzért, nem jó, ha az egyházon belülről tudjuk, de nem mindig, akkor egészítsük ki azzal. De ha felelősség és vállalás és imádkozás megvan, akkor azt gondolom, hogy a legkisebb gyülekezetben is megtalálhatjuk a megfelelő presbitereket, gyülekezeti tagokat arra, hogy igenis közös teherviseléssel történjen az egyházon irányítása minden szintjén annak.
Végül egy kicsit személyesebb kérdés, arra lennék kíváncsi, hogy maga a hit, a vallás az hogyan jelent meg az életében?
Én mondhatom azt, hogy Isten csodájaként jelent meg. Én református családban nőttem föl, de a szűkebb családom, pedig a tágabb családom, ezt most úgy értem, hogy akár több generációra is visszamenve, számomra a református tradíció nagyon fontos volt. De mindemellett az anyai ágon, a nagyanyai ágon, evangélikus családról van szó, katolikus ágak is találhatók a családunkban. Én magam, mint művelődéstörténész, családtörténettel is sokat foglalkoztam. Tréfásan egyébként azt szoktam mondani, hogy a régi katolikus família miénk, csak az utóbbi 500 évben inkább a reformációhoz húztunk. Ezzel inkább azt szeretném kifejezni, hogy a meggyőződéses hitünkben sem érdemes megfeledkeznünk arról, hogy milyen mélyre gyökerezünk. Ahogy egyébként arról sem, hogy itt a Kárpát-medence olvasztó tégeiben, és persze máshogy is a világon, a felmenőink között bizonyosan számos felekezethez, etnikumhoz, nyelvhez, kultúrához tartozó hősöket találunk, és hát ez így volt nyilván az én családomban is, bár magasan fölül reprezentált a reformátusok és mondjuk a evangélikusok aránya, de római katolikus is azért tudunk találni. Úgyhogy ebből a szempontból nyilván nekem mondhatom azt, hogy régi erdélyi családnak a most már 21. századi sarjaként távolabbról és közelebbről is fontos volt, és hát a fölmenőim között édesapám és az ő bátyja kivételével, akik orvosok lettek, hát alapvetően tanárok, református tanárok és református lelkészek voltak, nem csak a fazabaságon, hanem a Tankó, Méhes, Ince, Pataki ágon. Úgyhogy ez a tradíció is egyértelmű volt számomra. Bár ahogy református gimnáziumban jártam a debreceni Refibe, és ott egyébként Balcó Andrástól hallottunk egyszer egy előadást, a híres ötusázó olimpikonunktól, és azt mondta, hogy Jézusnak csak gyermekei vannak, unokák nincsenek. Úgyhogy én ezt természetesen elfogadva tudom, hogy ez egy kulturális tradíció elsősorban, de talán fontosabb annál, én merem vállalni, hogy a hitbeli döntésem mellett igenis a protestantizmus egyházi kultúra jelenléte kulturális regiszterben is nagyon fontos, megtartó erő, nemzet megtartó erő, felekezet megtartó erő, európai kultúrának fontos része, fontos eleme, úgyhogy nem merem és nem is akarom elválasztani az egyéni személyek döntéstől. ezt a vonalat. És hát természetesen így a családom, a szűkebb családom is református, a feleségem is régi református családból származik, az édesapja egyházmegyei tanácsbíró volt, a feleségem Anna Széles Anna, és hát édesapját is sokan ismerik, a sajnos néhány éve elhúny, de nagyon sokat mozgott az egyházban, a szocializmus legkeményebb évei alatt is, úgyhogy így a gyermekeinket is természetesen reformátusnak kereszteltek, a legnagyobb gyermekem a refibe jár, Bertalan 15 éves Janka lányom a kis refibe jár, és a legkisebb Sámuel pedig 3 évesé pedig a református óvodába, úgyhogy hát végigjárják a református oktatási rendszer különböző grábicsait, fokozatait, a hagyományt is jónak tartjuk, bár korán sem ez az egyetlen lehetőségben is a világi oktatással. Én magam is, mint az egyetemen, a világi Debrecen Egyetemen tanító, szoros kapcsolattartást tartom fontosnak, az együttműködést, hiszen közösen vagyunk felelősek Debrecenért és a tágabb régióért, mondjuk azt, hogy itt a Tiszántúlért, Párcímért, közösen vagyunk felelősek a régióért, mint a világi egyháziak, világi oktatásban vagy egyházi oktatásban veszünk részt. És itt talán jóval kevésbé fontos, hogy református vagy nem református, más felekezeti vagy éppen nem felekezethez tartozó. Általános iskolában tanít valaki, szegény környezetben vagy ott lelkész, és akkor nem csak a templomba járókat segít, vagy éppen egyetemen oktat, és nem az a lényeg, hogy a Tudományi Egyetemen, vagy a Debrecen Egyetemen, a Szegedi Egyetemen, vagy Nyíregyházán, hanem az, hogy ezért a régiója felelős pedagógusként, én éppen más területén a mozogva a régiónak, ennek a nem egyszerű helyzetben lévő, mégiscsak számunkra ez a fontos, hogy gyökere születtünk, ide térünk vissza, ha el is megyünk külföldre, mint én is tettem azt több alkalommal, de azt gondolom, hogy a fölföld dobott vissza kell hullani, és itt kell is helyt lehet állnunk.
Az elmúlt percekben Fazekas Gergely Tamást, a Tiszántúli Református Egyház kerület újonnan megválasztott világi főjegyzőjét hallották.